A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Románia kormánya múlt csütörtökön elfogadta az ország idei állami költségvetését. A miniszterelnök reálisnak és kiegyensúlyozottnak nevezte a büdzsét, amely tükrözi az ország prioritásait és figyelembe veszi a lehetőségeket. Szintén kormánydöntés értelmében július 1-től nő a minimálbér. Februárban pedig 9,31%-kal nőtt a fogyasztói árindex Romániában, az üzemanyagok ára pedig már megközelíti a 10 lejt. Mai meghívottam dr. Szabó Árpád közgazdász, egyetemi oktató, tisztelettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. A parlament ezen a héten tárgyal róla, de annak tudatában, amit a kormányfő közölt, milyennek tartja az idei állami költségvetést?
Hát az...
Az, hogy későn fogadják el, az már mondjuk megszokott.
Már március van, és azért kérdés, hogy fognak-e még cirkuszolni a parlamentben, biztos, hogy lesznek ellenzői az egésznek. Hát ha megnézzük, már tavaly megígérték, hogy idén elkezdik a megszorításokat kicsit fellazítani. A legjobb, legalábbis számunkra az lehet, hogy úgy néz ki, hogy a beruházásoknak az értékét azt növelik, amire végül is lehetett számítani azért, mert ennek a COVID-ból való feltámadási programnak, ennek a penerelejének, ahogy a románok rövidíteni szokták, ha nem költik el a penerere pénzeket december 31-ig, akkor elvesznek azok a pénzek. Úgyhogy...
De kérdés, hogy megvannak ezek a pénzek? Mert ugye tudjuk, hogy a költségvetés az egy fikció, az papírra le vannak írva a számok, hogy van-e fedezet, nincs fedezet. Most lehet azzal biztatni az embereket, hogy nagyobb beruházásokat eszközölnek, de a kérdés az, hogy megvan-e az anyagi fedezetre?
Hát ezt elvileg az Unió kellene utalja, remélhetőleg fogják utalni. Persze nem tudjuk, hogy mi lesz a sok politikai és háborús konfliktusból a következő hónapokban. Ha érkezik az Uniótól a támogatás, akkor meg lehet csinálni ezeket a dolgokat. Persze makroökonomiában azt is szokták mondani, hogy lehet akár államkötvényeket is kibocsájtani, és még egy magyarországi pénzügyminiszter mondta 90-es évek végén, amikor magasabb bért követeltek a szakszervezetek, hogy akár mekkora bért megadok nektek, ma úgyis én vagyok a pénzügyminiszter, és elinflálom. Tehát a pénz meg lesz, de hogy mennyit fog érni, az megint a pénzügyminisztériumtól és a Nemzeti Banktól függ.
Igen, az infláció februárban 9,31%-os volt. Évelején beszéltünk már róla, az optimistábbak nagyon alacsony 3-4% körüli inflációt prognosztizáltak erre az évre. Hát ezt azt hiszem, hogy már most elfelejthetjük ezt a 3-4%-ot.
Igen, tehát azt az iráni háborút és az olajáram emelkedést, azt nem számították bele. Hát úgy néz ki, hogy februárban a gáz emelkedett a legjobban, a szolgáltatások emelkedtek, a vasúti közlekedés nagyon megemelkedett. Voltak olyan dolgok, amiknek stagnált az ára, de hát ezek olyan dolgok, amik a legjobban érintik az emberek zsebét. Főleg, ha arra gondolunk, itt volt szó arról is, hogy meg fogják emelni a minimálbért, Hát ha megemelkednek az üzemanyagárak és megemelkedett a vonatszállítás, akkor a szegényebb rétegbe tartozó busszal vagy vonattal ingázó embereknek a bérlete elviszi azt a kicsi fizetésemelést, amit kapnak.
Igen, hát az üzemanyagárak meg azoknak a fizetését, akik ugye autóval közlekednek, szóval ez így teljesen mindegy. Egyébként nem tudom, hogy nemzetközi kereskedelemben mennyire szakosodott, főleg olajkereskedelemben, de ugye ezek az ügyletek mindig azt mondják, hogy határidős ügyletek. Tehát az, amit ma megvesznek nagybani áron, mondjuk valamelyik arab államtól, vagy akár Ukrajnából, vagy Oroszországtól, vagy akár honnan, az kb. 6 hónap múlva érzékelteti
hatását. Több hónap múlva fog ideérni.
De akkor most az iráni háborúra reagálva miért 3 napon belül ide emelkedtek az üzemanyagárak, mikor mi az ezelőtt 6 hónappal megkötött szerződések értelmével kellene, hogy kapjuk a gázolajat, ami elég alacsonyan volt a tavaly ősszel. Szóval ez, hogy van ez?
Ez pont olyan, mint a Covid idején volt az, hogy minden boltból eltűnt a WC-papír a pánik miatt. Ez most megint pánik. Hát egyrészt a Hormuzi szoroson keresztül az olajat Indiának meg Kínának szállítják, nem nekünk.
Tehát elvileg irányba megy a forgalom.
Elvileg nekünk semmi közünk nem volna a Hormuzi szoroshoz, illetve volna áttételesen, mert hogyha Kínának megemelkednek a szállítási költségei, akkor azok a kínai áruk, amik 6-8 hónap múlva eljöttek volna Európában, na majd azok lesznek igazán drágák. Úgyhogy ez, ami most itt Európában van, ami Romániában van, ez teljesen az embereknek a pánikja, és kihasználják a üzemanyagkereskedők a pánikot.
Pánik, vagy inkább spekuláció? Hát pánikra alapuló spekuláció.
Abszolút pánikra alapuló spekuláció. Hát, nekem is mondták ismerőseim, hogy ha nekem most volna egy 200 literes tartályom, akkor azt most teletankolnám. És hát végül is egy 200 literes tartályt megtöltünk 60-banival olcsó benzinnel, hát sporoltunk egy pár lej, de azt úgyis elutazzuk, és nem lehet annyit spórolni rajta. Jó, persze most kérdés, hogy ki mennyit utazik, de...
Hát igen, az a kérdés, hogy mennyi ideig elég lehet, hogy majd visszaesik az üzemanyag.
Hát de csak aki itt a városban kocsival jár a munkahelyére, amíg áll a jelzőlámpáknál, addig elpüfög 9-10-11 liter üzemanyagot százon, úgyhogy egy hónap alatt szerintem elfogy egy tank, annak aki naponta ingázik előre-hátra a városba.
Igen, még fokozódhat, hogy gondolja ez az üzemanyag áremelkedés?
Hát olvastam olyan szakértői véleményeket is, hogy akár 11 leig is felmelt a motorinának az ára. Jó, persze kérdés, hogy meddig fog tartani ez a háború, mert Putyin is azt mondta, hogy 3 nap alatt lerendezi Ukrajnát, és 4 éve tart a cirkusz. Trump is azt mondta, hogy 3 nap alatt lerendezi.
Nem, ő 24 óra alatt. Az orosz-ukrán háborút szerette.
Igen. Úgyhogy nagyon kérdéses ez, hogy Irán meddig fog kitartani, mert hogyha hinnénk Trumpnak, de én személy szerint nem hiszek, persze ez az én magánvéleményem, de azt hiszem nem csak az enyém, ha Trump nem fejezi be ezt a háborút 1-2 hónap alatt, akkor igen, akkor meg fognak nőni az árak.
De most mennyire helyes az, látjuk, hogy Magyarországon most már nem ársapkának, hanem védett árnak nevezik az üzemanyag ársapkáját tulajdonképpen, illetve miért van az, hogy a román kormány mindig későn reagál? Ők teszik jól? Tulajdonképpen árt az, hogyha az állam beavatkozik mondjuk az üzemanyag árakba?
Hát kérdés az, hogy avatkozik be, mert gondoljuk csak el, hogy az üzemanyag árán van jövedéki adó, luxuscikknek számít az üzemanyag. Van rajta útadó, van rajta környezetvédelmi adó, van rajta áfa. Tehát a benzinárának fele, vagy lehet, hogy több, mint a fele
53% az adó.
Igen, és ott van például az áfa, és ott van a jövedéki adó. Jövedéki adóra kivetett áfa, az tulajdonképpen adóra kivetett adó, tehát az állam kétszer bevesz adót, tehát nem mondja az állam, de ez neki nagyon jó, hogyha 9 lej vagy 10 lej az üzemanyag, mert több adót szednek be. Ezért avatkoznak be olyan lassan és későn, mert tehát költségvetési hiány van, és arról szól a költségvetés, hogy csökkenteni kéne a költségvetést. Ezt is mondják, hogy csökkenni fog a költségvetési hiány. Tehát ha költségvetési hiányt akarják csökkenteni, akkor nagyon jó az, hogyha emelkedik az üzemanyagár, mert sok adót fognak beszedni. Magyarországon nem szabad elfelejtsük, hogy egy hónap múlva, vagy kevesebb, mint egy hónap múlva választások lesznek, tehát valamennyire ez ilyen választási kampányfogás az ársapka benzinen. Persze most picivel talán jobban csinálják, ha bár lehet, hogy ez is populizmus, mert a múltkor mindenkinek olcsó volt a benzin, most csak magyarországi kocsik tankolhatnak, és olcsón. Magyar forgalmival rendelkező kocsik, ami viszont most nagyon megnövelte a bürokráciát. Mert be kell írni a rendszámot, be kell írni a forgalminak, a talonnak a számát, és szegény kutasok most papírmunkával vannak elfoglalva.
Igen, de egyébként ugye az államnak, ahogy mondotta, érdeke a magas üzemanyagár, viszont hosszú távon nem biztos, mert hogy a gazdaság lassul, kevesebb eladás van, tehát gyakorlatilag ugyanúgy vagyunk, mint az adóemelésekkel, hogy ugyanaz a becsületes ember, aki befizeti rendesen az adóját, az többet fizet, de tulajdonképpen kevesebben fogják befizetni, és költségvetésbe ez nem sokat jelent. Igen. Ez erre legutolsó példa, ugye a hazai áfa emelés volt, ami messze nem hozta el azt a várt eredményt, amelyet a kormány remélt.
Igen, az áfával probléma van, egy professzornak hallgattam a múltkor egy podcastját, hogy az áfához nem igazán szabad hozzányúlni, mert hogyha lecsökkentik az áfát, a kereskedők úgyse fogják csökkenteni az áraikat, tehát nekik nő az árrésük. Ha pedig emelik az áfát, akkor az mindenkinek rossz, és mindenki megpróbál majd adót csalni. Hát most az üzemanyag, magas üzemanyagárakkal az a probléma, hogy elkezdődtek most szép lassan, szép idő van, igaz, hogy ma fagyott, de múlt héten nagyon szép idő volt, tehát kezdődnek a mezőgazdasági munkák, és kellene a motorina a traktorokba és a mezőgazdasági gépekbe. És hogyha az drága lesz, akkor utána a megtermelt élelmiszer is nagyon drága lesz. Tehát ez mi ősszel lesz még egy drágulási hullám, amikor ezek az élelmiszerek megjelennek a piacon.
És apropó államkötvények, azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, az állami büdzsé elfogadása kiszámíthatóvá teszi az ország gazdasági életét. Kérdésem, hogy a lakosság értékpapírokba való befektetésének hozadékát milyen politikai és gazdasági tényezők befolyásolhatják, vagy ez konstans marad bármilyen körülmények között, Ilona Zsanett írja. Hát elméletileg nem befolyásolja.
Erre ki is akartam térni erre a kérdésre, mert február 20-valányadikán, azt hiszem február 24-én elfogadtak egy gazdasági élénkítő programcsomagot, és ott többek között az van, hogy minden alkalmazott, akár állami, akár magán alkalmazott, évi 400 eurót román broker cégeken keresztül befektethet a román tőzsdére, és 400 euróig ezeket a befektetéseket levonják az adó alapjából. Ami végül is hát azt jelenti, hogy körülbelül 10%-kal olcsóbban tudunk vásárolni a tőzsdén román papírokat, mint a tőzsdének az árfolyama. Hát a tőzsdén az történik, hogy ott van kereslet és kínálat, mint általában a legtöbb piacon. Viszont mikroökonomia előadásokon azt tanítjuk, hogy a tőzsde felel meg a tökéletes piacnak. Azt nehezen tudja a kormányzat befolyásolni. Persze tudják befolyásolni a tőzsdét, hogyha olyanok, mint Donald Trump, hogy minden nap mást mond, és minden nap megrángatja egy kicsit az amerikai tőzsdéket. De ez most megint a pániknak és az eufóriának a játéka ide vagy oda. Természetesen azt tudom mondani, amit mondtunk a minimálbér emelkedésére is, hogy igen, vissza fogják fizetni az államkötvényeknek a kuponjait, vissza fogják fizetni kamatostul a hitelt, amit felvesznek, de amíg a pénznyomtatógépnek az elindító gombja ott van az ő kezükbe, addig a pénz annyit fog érni, amennyit ők akarnak. Tehát számadatokban meg fogjuk kapni azt az összeget, amit kölcsön adtunk kamatostól, de hogy mennyit fog érni az a pénz, azt nem tudhatjuk, az teljesen az inflációtól függ.
Igen, hát ők mindig azt mondják, hogy azért valamivel infláció fölött van ez a kamat, de tudjuk, hogy a valóságban ez nem mindig így van.
Nem mindig így van.
Azt írja Sándor Barótról, üdvözlöm önöket, ne vegye személyeskedésnek, de megkérem magyarázza el, hogy miért van az, hogy a mostani háború előtt is szintén majdnem naponta emelkedett az üzemanyag ára. Ez nem fér a fejembe, tisztelettel Sándor Barótról. Hát előtte, nem is tudom, az iráni háború kitörése előtt emelkedtek az üzemanyag árak?
Volt egy kicsi, inkább hullámoztak. Tehát ahogy így sokat utazom Marosvásárhely és Nagyvárad között, úgy láttam, hogy egyik héten 8 lej 16 bani volt a motorin, a következő héten 26 bani, aztán azután való héten 24 bani, tehát egy ilyen plusz-minusz 15-20 baniban valóban volt ingadozás. Hát itt azért hozzájárult az ukrajnai háború is, mert ott is állandóan vannak hírek, és ott is eltalálnak időnként olajfinomítókat, és eltalálnak olajveszetékeket, és ezeket az árakat hát mindig a kereslet és a kínálat szabályozza, és az történik, hogy először ott is brokerek vannak, és kereskedők vannak, és közvetítők vannak, és ők egymás közt kialkudják az árakat, és amíg a furótoronytól az olaj eljut a finomítóig, addig papíron legalábbis keresztül megy 5-6-7 kézen, és mindenki leszedi a magas ápját.
Igen, és hát azért ne felejtsük el azt, hogy órákon belül milliárd dollárokat lehet nyerni vagy veszíteni egy-egy ilyen üzleten, és azért az, hogy most meglepetésszerűen egyik állam lerohanja a másikat, hát az nekünk meglepetés, de én nem hiszem, hogy az mindenkinek ők meglepetés, tudták, hogy ne szivárognak ki némi információ, és akkor azok, akik megtudják, vagy kell, hogy tudják, azok rögtön tudnak reagálni ezekre a kérdésekre. Itt van egy másik SMS, Csongor írja, én is kíváncsi vagyok az ön véleményére. Szóval azt írja, jó napot kívánok, sokat tudnék sorolni. Ezelőtt nem is sokkal Romániában 10 olajfinomító volt, cukorgyárak, bútorgyárak, konzervgyárak, építkezési mamutcégek, szakember, tenger és szerénység, igazi emberi kapcsolatok. Jött a nagy demokrácia, szabadság, a nyugat. Fél Románia el is ment, apró pénzért eladtuk mindenünket, csőd hátán, és most ha kitesznek 2000 embert például a kombinátból, országos botrány van. És mikor csak a Dózsa-György utcából, a gyárakból több tízezer gyári munkás maradt munkanélkül, csend volt, és örventek, futottak a megmentő nyugathoz. Nem sírom vissza a régi rendszert, de sokkal jobban lehetett volna ezt átvinni. Minden volt keleti ország így járt, ez a globalizáció. A tisztelt meghívottja szerint itt kihibázott, nem mi. Sok bölcsességet, tisztelettel, Csongor. Mi is hibáztunk, hogy olyan vezetőket választottunk, amilyen választottunk.
Igen, köszönöm szépen a kérdést. Hát igen, nagyon-nagyon-nagyon sok állami vállalat volt, és működtek. Amikor én 90-es években a Közgazdasági Egyetemre jártunk, akkor az állami vállalatok alkalmazottait vatta embereknek hívtuk, vagy hívták a tanáraink, mert szocializmus idején elvileg nem volt munkanélküliség, tehát mindenkinek dolgoznia kellett, tehát hogyha rendőr igazoltathatott az utcán, és hogyha nem volt munkahelyünk, vagy nem tudtuk igazolni, hogy valahol dolgozunk, akkor meg is büntethettek. Tehát mindenkinek volt munkahelye, és a Szovjetunió által fenntartott KGST-ben kereskedtek egymással, főleg a szocialista országok, ami azt jelentette, hogy nem a valós értéken cseréltek gazdát a termékek, hanem rubel elszámolás volt, és azt mondták az oroszok, hogy a konvertibilis rubel annyit ér, mint a dollár. Úgyhogy az egyik lába a dolgoknak, mert ez is olyan, mint egy szék, hogy több lábon áll. Egyik lába ez, hogy igen, voltak gyárak, de a gyárakban nem hatékonyan dolgoztak az emberek. Az volt egy olyan mondás, hogy ők teszik magukat, hogy fizetnek minket, és mi tesszük magunkat, hogy dolgozunk.
Amíg fizetgetnek, addig dolgozgatunk.
Így van. Tehát ez történt a szocialista vállalatokban. Valóban mindenkinek volt munkahelye, és kapott egy annyi fizetést, amiből hát annyira, mennyire meg lehetett élni.
De sajnos most is ez jellemző, hogyha megnézzük a kereskedelmet, a kiskereskedelmet, azért úgy nagyon súrolják a minimálbért, inkább alulról, mint felülről az alkalmazottak, és abból elég sokan vannak.
Igen, néztem éppen az elmúlt hetekben statisztikákat, a turizmus vendéglátás a leggyengébb fizetéseket adó szektor az országba. Hát itt most az történt, hogy visszatérünk a hallgató kérdésére, hogy az is igaz, hogy azért vettek minket be az Európai Unióba, mert az Európai Unió piacot vett magának. Mert az történik, hogy az erdélyi gazdák azok felvesznek hiteleket, hogy megvegyék a nyugat-európai munkások által gyártott gépeket, hogy azzal dolgozzanak a mezőgazdaságba. Tehát ők tulajdonképpen a mi hiteleinkből támogatjuk a nyugati munkásokat, viszont a nyugatiak nem veszik meg azt az élelmiszert, amit a székelyföldi gazdák megtermeltek. És valahogy csak annyit kell termelni, hogy még vissza is kéne fizetni a hitelt.
Sőt, még mi se vesszük meg gyakorlatilag a helyi termékeket, igen, mert annyira magasak az árak, igen, hogy sokak számára megfizethetetlen.
Nagyon sokszor ez van. Tehát ez a másik dolog, hogy valóban van azért néhány kicsi hátránya a egész uniós közös piacnak. És akkor a harmadik dolog az, hogy hát valóban valahogy növelni kell a hatékonyságot, többet kell dolgozni, és nem csak többet kell dolgozni, lehet, hogy kevesebbet kell dolgozni, de sokkal hatékonyabban. Tehát jobban kell dolgozni, okosabban kell dolgozni, és akkor esetleg jobban is lehet élni.
Igen, egyébként, ha már szóba hozta a hallgató a vegyi kombinátot, akkor a tragédia ennek a kombinátnak a bezárása, mi ugye Marosvásárhelyen azért több szempontból figyeljük a kombinátnak a helyzetét, hiszen nem kis szennyező, bár mindig visszaszorul, soha nincs szennyezés, de mindig visszaszorul a semmi, szóval azért csak nem hihetünk itt sem az adatoknak, és érezzük a levegő minőségén, hogy mi van, tehát ahogy írja a hallgató, valamikor, amikor a vasútállomástól le a kombinátig megszűnt X gyár, sok tízezer ember munkanélkül maradt, akkor valahogy nem sírtunk nagyon hangosan.
Hát főleg itt Marosvásárhelyen az volt, hogy hát voltak a 90-es márciusi események, és senki se akart több cirkuszt, valószínűleg senki se akart kimenni az utcára. A tévében is az a propaganda folyt, hogy hát kell jöjjenek a nyugatiak, és privatizálni kell a gyárakat. És az is nagyon sokszor megtörtént, nem csak itt Romániában, hanem akár Magyarországon vagy Lengyelországonban is, hogy a gyárigazgatók azok átjátszották nyugati cégek kezére a vállalatokat. Jobb volt tönkretenni a vállalatot, mert akkor olcsóbban oda lehetett adni a nyugatinak. A nyugati az pedig egy
ezt honorálta.
Örökös vezérigazgatói, vagy ilyen állást felajánlott az embereknek, tehát valóban a nyugatiak ezt támogatták. Ez is benne van a dolgokban sajnos.
Igen, ahogy Csongor írja, hát nem mi tévedtünk, de tulajdonképpen mi tévedtünk, hogy ezeket megengedtük. Igen. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok, Vár vagyok, és szeretnék hozzászólni, üdvözlöm Önöket. Nem, tulajdonképpen nekem az a véleményem, hogy mi a nyugatnak a gyarmataivá váltunk. Elvesítették az afrikai, dél-kelet-ázsiai, meg dél-amerikai gyarmataikat, és szükségük volt ránk. De nem értem a vezetőséget, és nem értem az egész gazdasági hozzáértőket, gazdaságok, hogy miért engedték meg azt, hogy jól működő iparágainkat átadják a nyugatnak. Ilyen volt a jól működő cementipar, a jól működő élelmiszeripar, a kőolajfeldolgozóipar, csak ezeket említem meg most egyelőre. Én dolgoztam a konzervgyárban diákkoromban, tudom, és nem igaz, hogy nem volt hatékony a munka.
Igen, köszönjük.
Jól dolgoztunk.
Köszönjük szépen, hogy ezeket el tetszett nekünk mondani. Hát az imént is itt válaszolt, vagy Szabó úr mondta, hogy hát azért, hogy csődbe vittek vállalatokat, bizony azt meghálálták, és hát ez volt az érdekük tulajdonképpen.
Igen, ez volt a vezetőség érdeke.
És hogyha megnézzük, még egy annyit engedjen meg, hogy a nagy export-import cégek tulajdonosi köre az ki, akkor megértjük, hogy miért kell az olcsó gázat kivinni az egyik ország határon, a drága gázat megbehozni, mert mindegyiken nyereség van. Ha kimegy, ha bejön.
Igen, tehát ahogy mondtam, több kézen keresztül megy, és az is, aki kiviszi, az is nyer rajta, az, aki visszahozza, az is nyer rajta.
Ez és az egy nem dolog. Mi vagyunk.
Igen.
Se ön, se én, se a kedves hallgató.
A másik dolog, valóban mi is valamennyire hibások vagyunk, mert végül is azok a főnökeink, akiket mi megválasztunk. És ezért kellene felelősen választani, és elgondolkozni azon, amikor részt veszünk a szavazásokon.
Igen, csak abból választhatunk, akik ott vannak, sajnos nem, akiket mi szeretnénk. Attila írja, üdvözlöm, az állandó kérdés átlagpolgárként, mibe fektessük a pénzünket, mit ajánl államkötvény, valuta, ingatlan, mi az ön véleménye? Köszönöm, Attila írja.
Hát ez nem befektetési tanácsadási adás. Azt tudom mondani, amit André Kosztolányi magyar származású, hát tőzsdemilliárdos lett belőle. Ő mondta azt, hogy egyharmad arányban kell ingatlanba fektetni, tőzsdére fektetni, és valamennyit otthon tartani. Mindig el szoktam mondani ilyen adásokban, hogyha rákérdeznek, hogy 3 hónapnyi megélhetést biztosító készpénzünk az mindig kéne legyen otthon. Hogyha az történik, mint Görögországban vagy Cipruson ezelőtt 10 évvel, hogy bezárják a bankokat, vagy az automaták nem adnak ki pénzt, akkor is lehessen kifizetni a rezsit és megvenni az élelmiszert. Tehát ezt tudom mondani, hogy én is értékpapír de nem az egész pénzünket oda ingatlan, de nem az egész pénzünket oda lehet venni nemes fémeket is a tőzsdén keresztül aranyat, ezüstöt, és persze nem tudjuk, hogy mi lesz a kriptóból, azt is szokták javasolni, hogy körülbelül fizetésünk 5%-át azt akár kriptovalutákba is fektethetjük. Sohasem szabad viszont kriptovalutákba vagy tőzsdére több pénzt betenni, mint amennyit elveszítenénk kártyán, vagy amennyit lottójegyekre költenénk. Tehát nem a gyermekünk ösztöndíját, vagy tandíját tesszünk fel a tőzsdére.
István írja, kedves urak, végül is nem az a gond, hogy a dollár elszámolás helyett az orosz vagy a kínai valuta elszámolásért folyik a harc egyre több helyen a világban?
Ezt én nagyon sok helyen hallottam, és első körben akár még igaznak is tűnhet. A dollár elszámolás az annyira be van betonozva, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz lenne lecserélni. Tehát amikor Nixon 67-ben vagy 76-ban, most már nem tudom, 67-ben, lényeg az, hogy szétválasztotta a dollárt és az aranyat, és attól kezdve mindenhol arany helyett dollárba kezdtek el elszámolni, azóta úgy átalakult a pénzügyi rendszer, és ráálltak erre a dollárra, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz, és sok-sok éves folyamat volna az egészet lecserélni.
Igen, viszont valóban van ilyen tendencia. A másik kérdés Julianna írja, tisztelettel köszöntöm, az a kérdésem, hogy mi a helyzet a részvénypapírokkal, amelyik minden román állampolgárnak van, sose beszélnek róla, ezek a bizonyos MEBO, vagy mi az össz volt ez a privatizálós?
Igen.
Azok még léteznek tudomása szerint? Én a minap megtaláltam egyet otthon, de az már szerintem semmit nem.
Tehát ott az történt, hogy mindenki, minden állampolgár kapott akkori pénzben 1 millió, kereken 1 millió volt, úgy emlékszem.
Igen.
Két hullám volt, először volt egy 150 000, és aztán felkerekítették 1 millióra. Hát elvileg mindenki kapott 1 milliólei értékben részvényt, aztán ahogy egy előző hallgató mondta, hogy a Dózsa-György utcában az összes cég csődbe ment, hát azzal együtt úszott el az a pénz, vagy azok a részvények, amiket az emberek odafektettek be. Voltak jó menő vállalatok, a régen is őrgyáról talán hallottam, hogy igen, akkoriban nagyon, nagyon nagyokat nyertek azok, akik odafektették be. Úgyhogy elvileg megvannak azok a pénzek, illetve megvannak azok a részvények, hogyha a cég csődbe ment, és már törölték a cégjegyzékből, akkor az a pénz elúszott. Ha pedig olyan vállalatba fektették a pénzüket, ami még ma is létezik, akkor fel lehet keresni a vállalatnak az ügyfél irodáját, mert akkor tulajdonképpen ott még van részvényük.
Igen, hát éppen az egyik a vegyipari kombinát volt.
Így van.
Oda is lehetett részvényeket kérni. Uh-huh. Igen, júliustól 6,8%-kal nő a minimálbér. Hát ez a komoly kihívás, hogy a miniszterelnök mondta a költségvetés számára, amikor hát 10%-os inflációról, bár most azért én úgy gondolom, hogy eléggé mesterségesen 10% alatt tartják legalábbis a statisztikában a papírok, az infláció, de az a kérdés, hogy ilyen körülmények között mit érez a 6,8%? Most mondhatják azt a kormányzat, hogy de ha ez sem lenne, akkor még ennyi sem lenne, de...
Láttam egy egész konkrét számítást az este, 130 illájt jelent ez egy minimálbérből élőnek nettóban. Most mennyi a plusz 130 lej? Ahogy az előbb mondtam, hogyha egész véletlenül, mert a minimálbéres emberek legtöbbször azok ingáznak, és rá fog menni a buszbérletre, vagy a vonatbérletre, ez a 130 lej simán rá fog menni. És akkor még ott van az, hogy a villanyáram az már megemelkedett, és gázt is pár hónapon belül, vagy pár napon belül
Meghosszabbították, de hát az...
Azt is ebben az évben el fogják kereszteni, úgyhogy ősztől kezdve, október-novemberben simán el fog menni az a 130 lej a gázszámlákra.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Szabó Árpád közgazdász, egyetemi oktató volt. Én köszönöm szépen
a meghívást.